Így esett egy mol,
egy dúcs
már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja, 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 halleluja. Kellett, bár volt hited, a háztetőn ágy hosszan nézhetted, a hold fényében fürdött kivirulva, és megbűvölt, és levágt a hajad, leláncolt, széttörte trónodat, és ajkadról ellopta végleg, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Tudott, jártam már régen itt, ismerem szobádnak sarkait, magányon átvitt hozzád a véletlen útja. A díszkapun láttam a címeredet, de a szerelem nem dicső fáklyás menet, csak egy fázós, kicsit fáradt, halleluja. Halleluja,
sokféle értelemben halleluja ez a dal.
Ez gyönyörű volt, ez gyönyörű volt, és nagyon fontos tényleg ez a halleluja előadás, amely, már nem emlékszem pontosan, de talán 81-ben, vagy 80-as években, 80-81-ben készült, a Zsámbéki Gábor rendezte. És a Kornis Mihály írta, és a Kornis Mihállyal én azóta is rendkívül jó barátságban vagyok, és a furcsa módon, ilyen spirituális alapon, ahogyan mi vasárnap a Viliékkel olvasok a Bibliát, a Ruf Tibivel, ugyancsak a Ruf Tibivel, a Kornis Mityunál szoktunk olvasni Rosenzweignek a Megváltás csillaga című rendkívül komplikált és csodálatos művét. Sajnos most családi okokból nem nagyon tudok oda járni, de nekem a Mityu azóta is egy ilyen, valahogy miként a Vajdai Vilivel nagyon egynek érzem magam, és meg vagyok tisztelve, hogy ő is, de valahogy a Mityu meg én, mert én őt játszottam ebben a hallelujában, és a Mityu is úgy gondol rám, mintha én ő lennék, én meg úgy gondolok rám, mintha én ő lennék, vagy részei vagyunk egymásnak, és ez olyan mélységes kötés, és annyira örömteli, hogy hát ilyen, ezt nem mondanám barátságnak, nem járunk mi amúgy össze, meg nincsenek ilyen hétköznapi, de ez nekem, ha én a Mityura gondolok, arra a spiritualitásra, amit az a darab annak idején adott nekem, és az, hogy folyamatosan jelen van az életemben, még ráadásul a feleségemet is tőle örököltem, ő udvarolt neki korábban. Szóval, hogy olyan mélyen összekapcsolódik a mi életünk, és valószínűleg az életen túl is sokat leszünk még együtt. Szóval nagyon-nagyon klassz.
És itt van velünk már a vonalban Ruf Tibor.
Tibor.
Teológus, filozófus, lelkész, hogyha megengedi, hogy ezt a titulust is használjuk, és az alleluja akkor segítenek nekem megfogalmazni, mert ahogy én, az Andes és a Vilmos nagyon szenvedélyesen beszélgettek az előbb, ezt meg kell, hogy mondjam, és nagyon tükrözve egymás személyiségét, hogy én csak olyan lehetnék, mint amilyen te vagy. Milyen az alleluja érzés? Segítenek nekem ezt megtalálni?
Hát először is, szia András!
Szervusz, édes Tibikém, szia!
Hogy itt lehetek, meg jó napot mindenkinek! még egyszer akkor szabadna, mert hogy a kérdést, hogy...
Milyen az Alleluja? Mert össze. Maga az Alleluja, mert most próbálom így összerakni az alapján, amit az András mondott, és önök ugye, és erről majd beszélgessünk, hogy mik ezek a Biblia órák, hogy ami nekem a kérdésem egyébként az Alleluja érzésen keresztül, tehát hogy megtalálni ezt az Alleluja érzést, hogy milyen az Alleluja érzés, milyen a színe, milyen a formája, hogy lehetne körbeírni. Ha szerep lenne bármelyik, amit választottunk a színház tudományból, vagy a színház történetből, vajon melyik lenne, vagy mi?
Amiről azt mondhatjuk, hogy igen, na ez egy ilyen...
Igen, 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 igen.
Tibikém, rajtad a sor.
Igen, András rendez, Tibor válaszol, én segéderő vagyok ebben.
Hát András sem fog meglepődni, ha én a szóból, a nyelvből indulok ki.
Igen.
A végén a já, az az Isten név, rövidített alakja, amit emiatt szabad kimondani.
Igen.
És ugye tulajdonképpen a létigét fejezi ki, hogy van.
Isten.
Halleluja, az pedig annyit jelent, hogy dicsérjétek, vagy hát ha nem követem a magyar gondolkodásmódot, hanem a hébert, akkor inkább az, hogy ragyogtassátok.
Aha.
A nevezett személyt, akinek az a neve, hogy van.
Wow.
Nagy csodálatos. Ugye nyilván ez nagyon különös, hogy ez a zenei műfajjá váló halleluja, ugye, vagy zenei műfajjá is váló halleluja, hogy ez milyen furcsa emelkedettséget tartalmaz, és mennyi hasonlóság van, tehát ha mondjuk a Schubertet, vagy Bachot, akármelyik hallelujját, ismert hallelujját hallgatjuk, az mind ugyanaz a, pontosan ott fogja meg az ember lelkét, mint ahol a másik. Tehát, ha szót kimondjuk, akkor rögtön egyfajta zeneiség kezd el engem emelni. Hát egy felhúz erről a földről. És nyilván ennek az Isten jelenlét, a szóban való jelenléte az okozója. Ugye, hogyha a Handel hallelujáját hallgatom, nem lehet kibújni alóla, hogy ez egyszer csak felragad.
Hát én, ha a Cohen halleluját hallgatom, hát ez... aminek ugye a magyar fordítását az előtt hallgattuk, igen, akkor mindig az jut először eszembe, hogy egyrészt ő egy Cohen,
vagy Cohenita, igen. Áron
egyenes ágon származó
papi tanító,
származású,
igen,
papi származású személy, akinek dolga az volt, hogy a ég és a föld között oda-vissza a kommunikációt biztosítsa, mert ez a papnak mi a dolga. A másik pedig az, hogy Dávid sorsáról énekel, akinek azért nem volt egyszerű élete ebből a szempontból sem, tehát nagy mélységből,
igen,
énekli fölfelé azt, hogy ragyogjon a létező.
Csodálatos, csodálatos, és érdekes ez a... Igen, hogy Dávid, akinek egy végtelenül komplikált, és Istennek nem biztos, hogy minden pillanatában tetsző élete volt, mégis az Isten kedvese, kedvence volt. Nagyon érdekes, és nagyon rávilágít arra, hogy...
Hát, talán éppen azért, mert a legnagyobb mélységből,
igen,
fölfelé is, a sötétségből fölfelé is Istent igyekezett ragyogtatni.
Tibikém, azt kérdezném én tőled, amit eddig beszélgettünk, abban sokszor felmerült az, hogy a hit és a szenvedély, tehát hogy szenvedély hit nélkül nincs, mert nem ér semmit, az álszenvedély, a valós szenvedélyben mindig valami hit van, hogy amit én most csinálok, azért csinálom szenvedéllyel, mert úgy érzem, hogyha én ezt, úgy hiszem, hogyha én ezt győztesen tudom véghez vinni, akkor az jobb lesz a világnak. Nem okvetlen csak nekem is jobb lesz, de ezen túl még a világnak is jobb lesz, vagy minimum egy másik embernek. Az ember, ebből következik a kérdés, az ember hittel születik, vagy lassan kifejlődik a hite? Úgy születünk mi a Földre, hogy van egy hitünk, vagy ahogy rácsodálkozunk a világra, abból lassan-lassan kialakul egy hit?
Hát én azt gondolom, hogy azért többféle hit van.
Igen.
Pont a Mityu mondta egyszer, hogy sokféle szerepem van.
Mityu a Kornis Mihály.
Hát te is így hívtad.
Igen, csak a hallgatóknak mondom, hogy a Kornis Mihályt Mityunak szoktuk hívni. Na és mondja, tehát, hogy többféle hit van.
Hogy sokféle hit van. Ami vele született az emberrel, az alapvetően például egy természetes hit. Az életösztön az bizonyos értelemben maga is hit. Ugye, ha nem materialista szempontból közelítem meg, hanem az ember teremtett lénynek veszem, akkor az életösztön az nem egy puszta biológikum, hanem a biológikumban egy isteni akarat, egy transzcendencia jelenik meg, és ezért már a puszta életben maradni akarás és élni akarás, ami ugye minden élő lényben benne van, érthetetlen okból, mert ha csak anyag lenne, akkor az anyagnak édes mindegy, hogy gyík formájában anyag-e, vagy homok formájában, tehát magában nem akarna életbe maradni minden áron. Szóval, hogy ez is hit. De ugye a bibliai jellegű hit az túlnyúlik ezen a jelenlegi
életen
és realitáson, és akár talán úgy is föl lehetne fogni, hogy ezt az életösztönt az örökké valóságba hosszabbítja meg, és áttöri ilyen értelemben a halálnak a falát.
Tehát az...
ez egy abszurditás, ugye, ahogy erről a Kierkegaard is ír,
igen,
hogy ez egy fejes ugrást igényel, mint egy a látszólag semmibe, amiről aztán kiderül, hogy ott mégiscsak van valami. És ezt a fajta hitet azt gondolom, hogy nem, ezt nem is én gondolom, hanem Pál apostol mondja úgy, hogy ezt viszont csak az Isten szavának a meghallása hozza létre, tehát ez nem természetes eredetű.
Azt mondhatom én, hogy a földi halálunk pillanatában a hitünk az elhagyja ezt a biológikumot, amit testnek nevezünk. Ilyen értelemben azonos a lélekkel?
Hát ezek nagyon mély kérdések, de mondjuk most így röviden azt, hogy nagyjából azonos, mert a bibliai értelembe vett lélek, a psziché, a nefes, az tulajdonképpen...
Tehát nem a spirit, tehát nem a szellem, hanem a lélek.
Nem a szellem, hanem a lélek, igen, tulajdonképpen az életerőt is jelenti ezekben a nyelvekben, tehát nem amiben benne vannak az érzelmek, a gondolat, stb. És hát ennek a túlélésére jártak a halál után, amihez viszont itt valahogy úgy kell a hitünket összeszedni, hogy a halálnak a falát át tudja törni. Föl pillanatban persze ezt egyébként meg a Biblia szerint úgy semmit csináljuk.
Tibikém,
de azért
igen,
mindegy, hogy kinek a kezébe tesszük a
igen végén. Végtelenül sajnálom, hogy végére vagy vége felé jár az időnk. Nagyon szerettem volna, de szerintem legközelebb, mert van nekem egy ígéretem, hogy ebben a körben fogunk még találkozni, és egy csomó mindent, amit én tőled tanultam, szeretnék megosztani a hallgatókkal is, és ebből összeírtam egy pár kérdést, és ezeket a kérdéseket majd egy legközelebbi alkalommal, nem a privát találkozásunkkor, hanem itt a rádióban, fogom majd neked feltenni, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, ez is nagyon hasznos volt.
Nagyon én remélem. Köszönöm, nagyon.
Drága Tibikém, vasárnap találkozunk.
Oké, mindenkinek.
Szia, Tibikém.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk Gruff Tibor, teológus, filozófus, lelkész, és most hoztunk egy macskát András. Jaj. Aha, lélekben föl fog kapaszkodni, azt hiszem, ide ez a dal. A színházhoz, a lélekhez, az érzelmeinkhez.
Jöjjön.
Hoztunk egy macskát.
Jöjjön.
Hogy ma ez megy, vagy az megy, sose kérdeztem meg, hiszen fejben volt én nálam 70 szeret. Hogy félgőzzel játszottam, nem érhet vád, nálam nem vett a közönség ságban macskát. Hogyha rossz volt a darab, zavar abból sem lett, mert az én gondos játékom mentettem meg. Elvem az volt, hogy ésszel, de szívvel is játsz, ne csak hátaddal domboríts, mint egy pojác. Mikor haldoklott Mimi, és a földre zuhant, ingott parkincám, mint kint a lélek harang. És a pantomim kellett, nekem az sem volt gond, mindegy show dráma, retli vagy cirkusz porond. De a csúcspont, mely fémjelez egy egész kort, ha vasmacska, pantomia, címszerep volt.
És ha kaphat még egy vagy két jó féle csin, tucat hűvés szélvénnyel traktál megint, mikor Shakespeare-be ugrott be kéményen át, hogy mit utáló kormosra fesse magát.
De ma én mondom, rosszak a színiiskolák, visszasírhatnánk Viktória korát. Ma nem kell a legendás régi rutin, mert kis színre lép, nem tudni, bent van vagy kint.
Nagy utásít és mancsával egyen legyint.
Persze más ma a színház, és modernebb mind, ez rendben is volna, csak az itt a vész, ehhez nem kell a legendás régi színész. Oly mágus, ki elvakít, tart hint, mint mikor én a vasmacska fantomia. Én mikor én.
Fú, hát ez csodálatos volt.
Köszönöm, András, hogy elhozta ezt az érzést, mi csak rá kapaszkodtunk erre.
Tehát gyönyörű volt, Hauman, édes Istenem, csodálatos volt. Játszottam vele, többször játszottam vele, de ami olyan nagyon emlékezetes volt nekem, a Godóra várva Madács kamarában. Istenem, hogy micsoda élvezet volt együtt játszani. Szóval nem tudom, annál nagyobb öröm, mikor az ember ugye a színházban egyszer csak úgy egy olyan partnerrel, aki van valami mély, nem tudom milyen kapcsolat, hát az valami akkora élvezet, és hát ez remek volt a Péterrel, fantasztikus volt. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon sajnálom, hogy már nincs itt. És egy kicsit az a érzésem, hogy olyan keserűen távozott, pedig egy hihetetlen nagy humorú és nagy tudású bölcsember volt, és valahogy olyan nagyon megkeseredett az élete végére. Ezt szeretném én elkerülni.
De egyébként nem nehéz mostanában megkeseredni, bár én látom, ahogy ön is, és már itt van velünk a vonalban Cserhalmi
György. Jaj, de jó, tyutyú, ott vagy, hallasz?
Ilyen, és hallak, igen.
Szevasz, édes tyutyukám.
Valaki ezen... még akar köszönni.
Ki?
Szevasztok.
Ki vagy?
Csak az unokám volt.
Hello!
De jó!
Mutasd Jézus. Magad, szívesen adunk élő adásba, nagyapa mellett. Tudom, hogy házat újítotok felé.
Gáspár vagyok.
Gáspár?
Szervusz, Gáspár. Hát ez csodálatos. Hány éves vagy, Gáspár? 32. Mennyi?
8.
Na, az nagyon jó.
Gáspár, köszöntünk az élőadásban, itt vagy a civil rádióban, és nagyapa ölében.
Szia, Gáspár, de jó. Tyutyukám, milyen nagypapának lenni?
Raj, ne is kérdez.
Mert nekem, én nekem is lehetne.
Halálos.
De nekem az gyerekeim nem foglalkoznak az én örömömmel. Maguk meg nem csinálnak gyereket. Na mindegy, majd eljön az idő. Csak bírjam még. Édes tyutyukám, hát nagyon, hogy vagy?
Köszönöm szépen, most, hogy egy kicsit alább hagyott ez a kánikula, elég jól.
Jó van, és mit újítasz? Lakást újítasz, festesz?
Mindent. Valaki beleszólt az adásba.
Csöndben kell. Jön az összes, most jön el.
Gyere te is, leányhang, gyere.
Te is beledumálhatsz, miért.
Sziasztok!
Na csak annyi, hogy itt készülünk, mert telehortuk, Pesten költözés volt, telehortuk itt mindenfélével ezt a házat, most megpróbáljunk valami rendet csinálni, fürdőszoba, terasz, stb. Úgyhogy van meló rendesen.
Ilyen, borzalmas munka. Én képzeld el, az elmúlt 36 évben, tehát amióta, 36 éve, amióta ebben a házasságomban élek, 28-szor költöztem.
Nem.
Mi? Képzeld el. Szörnyű.
Hát nem így, egy is sok.
Hát, jaj, 28-szor, na mindegy. Édes tyutyukám, te egy született rebellis vagy. Mondd el nekem.
Nem mondjad már.
Ne, hogy
én
mondod?
Azt hiszem, hogy megöregettem.
De lótúró.
Névből már kinőttem.
Szóval, hogy te egy született és halálodig tartó rebellis vagy. A következő kérdés izgatna engem, több kérdés is, de ez az alapkérdés. Hogy abban az időben, hogy a mi időnkben, te azzal lázadtál az akkori színház ellen, hogy a lefúrt lábú színészet. Ugye ez volt a forradalmi antréd ebbe a világba, amelyet én olyan mérhetetlen örömmel fogadtam, hogy el nem tudott képzelni. Tehát, hogy sokunk életérzését fogalmaztad ebben meg, és annyira örültem, hogy végre van egy ember, aki a teljes fizikumával igyekszik az lenni, ami. Abban a korban valójában minden úgy maradt, ahogy volt. A mai korban hallom a legutóbbi rebellis mondatodat, amely így hangzott, hogy nem. Tudom, miről beszélek, igen. És felsorolhatnám az összes többi ezt megelőző, nagyon klassz rebellis mondatodat, nem volt olyan mondatod, amivel ne tudtam volna 100%-ig azonosulni. Mondd meg nekem, ha tudod, milyen színházat képzelnél ma?
Az a helyzet, hogy jó lenne tudni. Ez a 21. század, és én ebben már csak vendég vagyok, úgy bebelógok. A mostaniak tudnák, hogy mi ez, csak még minket nem felejtettek el, tudod?
Igen.
Majd, ha elfelejtenek minket, akkor elkezdik felfedezni magukat, és akkor rá fognak jönni, hogy nekik is van egy külön bejáratú színházuk, tartson legalább olyan soká, mint a miénk tartott.
Igen, az jó sokáig tartott valóban, de azért csak történt valami, szóval azért valami, ha nem is látható sebességgel, de azért valami mégiscsak történt, szóval mégiscsak létrejött a Katona József Színház, ugye annak idején a Nemzeti Színház, amelyben játszottunk is együtt egyszer-kétszer, létrejött a Katona József Színház, létrejött egy csomó minden, amiről azt mondtuk, hogy azt a minőség hozta, egy más minőség hozta össze. Én szerintem ez egy nagyszerű dolog volt, és azért ebben erősen benne voltál te is, és gondolataimban, amennyiben nem voltam túl lusta, és éppen nem akartam meglógni, én is benne voltam, és ez nagyon jó volt. De valahogy, mintha ez úgy nem fejeződött volna be. Egyet értesz te ezzel?
Hát nem tudom, hogy mennyi idő, amíg egy színház elkezdődik. Valószínűleg 10 év.
Ugye?
Mondjuk 5. És még befejeződik, hogy azt jó Isten
igen, tudja, tehát, hogy igen.
Egy bukás elég, hogy vége legyen, vagy kettő, igen. A harmadik az már halálos ítélet. Hát nem tudom, nem tudom. Nagyon, nagyon megváltoztak az igények körülöttünk. Ezt én nem tudom eldönteni, hogy kárunkra vagy javunkra, a többes számot alatt már kicsit nagyképűen az emberiséget értem.
Igen.
De azt hiszem, hogy ebben is megosztottak vagyunk. Azt, hogy együtt lehet néha hajózni fiatalokkal, az nagyon jó érzés. Tudod, mikor az ember úgy tanítgat, néha utolér ez az állapot, akkor rájön, hogy van mit tőlük tanulni, és arra is rájön, hogy mennyi fölösleges dolog halmozódott föl benne évek alatt, évtizedek alatt, ami mégis ő maga. És akkor rájön, hogy nem a dolgok fölöslegesek, hanem ő maga már fölösleges.
Hú, de érdekes.
Azért kell állni, tudod, mert nem szabad útjába állni a dolgoknak. Mert különben akkor úgy járnak, mint annak idején megint jön egy mondat, mondjuk úgy nagyképpen egy új cserhalmitól, hogy akkor mi meg bárki, mi vagyunk.
Igen, nem, igen.
Hát nem, lefúrt lábúak, lefúrt agyúak, lefúrt lelkűek, nem tudom.
Igen. Abszolút egyetértek veled. Igen, hát mondjuk... Hát én már nálad valamivel idősebb vagyok, és pontosan tudom, hogy mennyire nem a mi századunk ez, és pontosan tudom, hogy mennyire ajándék minden nap, amit még megélünk, és egészségesen éljük az életünket, vagy ha úgy éljük. De mégis valamitől az a makacs, hát hit az imént, a hitről beszéltünk Ruf Tibor barátommal, hogy az a makacs hit, hogy az ember ebbe a szakmába, ami a miénk, mégiscsak belelát valamit, amit jó lenne átadni. Most tudom, hogy persze az ember rájön, én is tanítottam a főiskolán, meg Amerikában is tanítottam az Irvine-i Egyetemen, meg mit tudom én hol, hogy valamit úgy át kéne ebből adni. Meg tudod-e azt úgy nagyjából fogalmazni, hogy túl azon, hogy azt átadni, hogy ne vedd annyira komolyan magad, mert ki fogsz menni a divatból. Mi az a pozitív üzenet, amit mondjuk úgy át kellene adni?
Valami soha nem sikerült.
Igen, ez jó. Igen.
Ez csak csupán arról van szó, hogy egyszerűen... Mi sem színészek se vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy a legnagyobb kincsünk, értékünk a szabadság.
Igen.
Egyetlen művészeti ág se hajlandó tudomásul venni, mindenki tudja, hogy az, és mégse. Tehát itt alkudozunk, hogy akkor az még szabadság, ugye, és amennyiben megalkudunk valakivel, kötünk egy kompromisszumot, az már, és akkor persze, hát így aztán az ember, hogy mondjam, lassan belegyávul a pénzbe.
De érdekes, az imént beszéltünk a Vajdai Vilivel a Tápszínház, amelyben én magam is többször igen, játszottam, és hát én nagyon nagyra tartom a Vilit, és igen, fontosnak tartom, és az, ugye az az alapelve számomra a Tápszínháznak, hogy szabad. Tehát pontosan az, amit mondasz, hogy ennek a szakmának, ha hízelek, ha politizál, ha alámegy, ha felémegy, ha oktat, ha tanít, ha moralizál, elvesztette a szabadságát. Tehát abban a pillanatban szolgává silányul, tehát a szabadság az, ami a legfontosabb hatóeleme.
De olyan szinten is, mint ahogy az előbb a Hallmann Péter énekelt.
Pontosan, igen.
Attól szólalt ez meg ennyire, mert a Péter szabad.
Abszolút így van.
És persze más is el tudja énekelni, de nem fog ennyi mindenről szólni.
Nagyon jó, nagyon fontos, amit mondasz, igen. Tehát a szabadság mikro és makro méretekben kell, hogy jelen legyen a színházban, és minden ezzel ellenkező dolog az pusztító és káros. Igen, ha az ember nem meri ezt a szabadságot, magában.
Hát nézd meg, nekünk a munkánk egy ideje azzal telik, az a neve, hogy próba.
Igen.
Mi kell próbálni. Ha nem vagy szabad, mit próbálsz ki?
Igen, igen. Az, hogy hova állj, vagy hova ne állj. Igen.
Cipőt fölvágni, az a cipőboltba, vagy egy kalapot, vagy akármit.
Igen.
Itt magunkat kell kipróbálni, fölpróbálni nap sokszor, és ott szerintem egy igazi belevaló rendezőnél minden szabad. Legfeljebb azt mondjuk együtt a végén, hogy na ebből ez mehet a francba, az leves szintén, és akkor ez a két dolog, ez maradjon, ez egészen jó. És akkor már valamit hozzátettünk mi is a szabadsághoz.
Jaj, nagyon jó, amit mondasz, Csutyú, nagyon fontos, amit mondasz, és nagyon, nagyon megerősít abban, amit én itt próbálok körüljárni, nem csak ebben a műsorban, hanem így öreg koromra a szabadság és a szeretet kapcsolata, amely egy különös paradox.